Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatni fogjuk az ige tanulmányozását a Lukács evangéliumában. És a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy hallgatni arany. Biztos, hogy megfigyeltétek ezt, hogy nem egyformán hallgatnak emberek, vagy figyelnek arra, ami elhangzik. Nem tudom, hogy férjek, hányszor hallottátok már ezt a mondatot, hogy te figyelsz rám egyáltalán? Amikor így, tudjátok, így hazaérünk, és így hallgatjuk a történéseket, és nem annyira reagálunk. Olvastam egy kutatást, ami azt mondta, hogy 60%-a annak, amit kommunikálunk összesen, így az életünk során, 60%-a annak abból áll, hogy mi hallgatunk másokat. Hát vannak, akiknél ez lehet, hogy megfordul, de hogy általában ez van. És annak, amit hallunk, a 25%-át jegyezzük meg. Ezért ez egy elég... Szerintem ilyen szomorú arány, nem? Főleg, amikor az ember készült egy 40 perces tanítással. Reméljük, hogy ma jobb lesz ez az arány. De hogy ugye ez nyilván a kutatásoknak az a lényege, hogy ez egy átlag. Tehát van, aki ennél többet megjegyez, 25%-nál valaki ennél kevesebbet. Valószínűleg a teremben is így van ez. Van egy ismerősöm, ő egy idős bácsi már, de ő 10-20 évre visszamenőleg pontosan emlékszik beszélgetésekre. Ő valószínűleg nem csak 25%-et, hanem nagyon pontosan megjegyzi a dolgokat. Hát van, aki meg ugye, hagyjuk, tehát, hogy miről beszéltél? Mi van most vasárnap? Ja, vagy például, nem tudom, észrevettétek ezt, amikor iskolások voltatok, én mindig tapasztaltam ezt, hogy vannak sokszor jó tanulók, akik így nem is tanulnak otthon, és mégis ötösre írják a dogát, más meg otthon magol, ugye, mert nem tud az iskolába figyelni, mert telerajzolja a füzetét, meg minden más az eszébe jár, és aztán otthon magol, és még úgyis csak hármas, vagy legjobb esetben négyes, vagy rosszabb esetben kettes. És én mindig az utóbbi kategória voltam, tehát mindig irigyeltem azokat, akik csak odafigyelnek az órán nagyon, és annyira megtanulják, hogy meg is tudják írni a dogát. Én mindig otthon magoltam, és még így is... Jó, hát anyukám azért kicsit maximalista volt, tehát nem voltak olyan rossz jegyeim, de mégis mindig az volt az érzésem, hogy nem lett ötös. Úgyhogy így volt. Egyébként az a szörnyű ebbe, hogy ugyanúgy ott ültem az összes órán, igaz? Tehát ugyanúgy elment vele az időm. Na, összeadnám, hogy mennyit ültem tanórákon, és hogy mennyit tudok, akkor ez elég síralmas. De hogy így vagyunk, Adéllal tegnap teszteltem ezt a dolgot. Esténként tartunk bibliaórát, hozza a kis piros bibliáját, és akkor mindig alkudozunk, hogy 3, 4 vagy 5 kis történetet kell elmesélni, és mindig mondja, hogy még egyet. És mindegyik történetnek a végén van egy ilyen ellenőrző kérdés, ami tehát valami olyanra kérdez vissza, ami legalább 3-szor benne volt abban a 4 mondatban, ami az őszintjén van. És így volt olyan, hogy így egyből tudta a választ, de volt, hogy 3-szor újra kellett olvasnom a történetet, és addigra tréningelem, hogy figyeljem. Úgyhogy így vagyunk ezzel a figyelem dologgal. És a Jézus most a következő részben erről fog tanítani, hogy tudjuk Isten igéjét úgy hallgatni, hogy a legtöbbet profitáljuk belőle. Ez ilyen nagyon közgazdászul hangzik, de mégis Isten igéje hasznos nekünk, és nem mindegy, hogy hallgatjuk, hogy mennyi marad meg belőle, meg hogy mi lesz a gyakorlatban belőle. És erről tanít, úgyhogy Lukács 8-ban leszünk, lapozzatok ott a nyugodtan. Az előzmény az az, hogy a 7. fejezetben emlékeztek, láttuk, hogy hányféle reakció érkezett Jézusra. Ugye ott volt, hogy feltámasztotta azt a naini ifjút, az özvegyasszony egyetlen fiát, és az emberek így csodálkoztak, meg félelem ébredt bennük. Aztán látjuk, hogy Keresztelő János meg így elbizonytalanodott, és nem tudta, hogy most akkor tényleg Jézus a Mesiás, vagy valaki mást kell várni. És aztán Jézus tanította így az emberekről, és így a vallásos embereknek neki ment, akik ilyen tartózkodók voltak, tudjátok, hogy nem tudjuk, hogy ez most igaz, vagy nem igaz, úgy meghallgatjuk, és nem tudjuk. Nem foglalunk állást, és Jézus dühös volt, azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek, akik azt mondják, hogy siratót énekeltünk, és nem sírtatok, játszottunk nektek ilyen vidám dalt, és nem táncoltatok. Szóval, hogy ez volt. Aztán a végén láttunk egy ilyen nagyon szép reakciót, hogy egy farizeus házában van Jézus, és bejön egy helyi prostituált, akit mindenki ismert. És ugye elkezdi a könnyével öntözni Jézus lábát, és a hajával mossa meg, és, és a farizeusok így kiakadnak, hogyha ez az ember tudná, hogy kicsoda ez az asszony, akkor nem engedné. És Jézus meg így teljesen elismeri az asszonynak a reakcióját. Ki gondolom ezen a ponton már ilyen torzomborzból, tudjátok, egy poros lábat a könnyeivel megmosott, és a hajával törölte meg, és kisírva a szeme, és azt mondja, hogy ez az asszony. Na, ő szeret. És ő neki sok lett megbocsátva, és így elismeri Jézus ezt a reakciót. És itt vesszük fel a fonalat, a 8. fejezet első versében. Kövessétek velem, ha tudjátok. Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg. Mária, akit Magdalainak neveznek, akiből 7 ördög ment ki, Johanna, Kúzának, Heródes egyik főemberének a felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik a vagyonukból támogatták őket. De egy picit megállok. Ez még nem kapcsolódik konkrétan a beharangozott témámhoz, de itt van azért néhány fontos dolog. Látjátok, hogy Jézus így ment városról városra, és faluról falura. Még csak azt sem mondta, hogy csak a központokba megy, tudjátok, hogy csak a városokba, hanem hogy ment faluról falura is. És ami nekem is ez az álmom, tudjátok, hogy Budapest körül így menjünk, és induljanak kis helyi közösségek. De Jézusban ezt látjuk, hogy ő ment, és hirdette az evangéliumot. És ez bízta ránk is, hogy menjünk. Ugye, amikor ott volt az olajfák hegyén, akkor azt mondja, hogy menjetek el az egész világra is. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. És kicsit úgy jártunk szerintem mi keresztények, hogy tudjátok, hogy a mondás mondja, hogy ha hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Éppen most a héten Amerikában voltam, és tudjátok, repülőn elég sok idő van, ahogy én unalmas, itt ülsz, mint egy ketrecbe, és akkor nem tudsz más csinálni, csak nézel valamit. És néztem egy ilyen dokumentumfilmet, ami arról szólt, hogy mennyire mozgásban van az egész világ. Akár hiszitek, akár nem, 520 millió olyan ember van ma a világon, aki másik országban él, mint ahol született. És van egy ilyen nagy vándorlás minden földrészre, minden országból, minden országból. Egy nagy kavarodás van, ugye nagyon könnyű lett az utazás, és ez hat. És ebből az 520-ból egyébként 51 millió az, aki aki nem önszántából van távol, hanem mennie kellett, vagy vallási, vagy gazdasági, bármi, vagy ilyen üldöztetés, bármi más ilyen okból. Úgyhogy ezt látjuk, ebből a 100-ból érdekes, hogy 50 a keresztény, 26 a muszlim, kb. 5 hindu, 3 buddhista, a többiek pedig vagy nem hisznek semmibe, vagy ennél is kevesebben vannak. Úgyhogy, és amit látunk, hogy azok a népek, akikért a keresztények így évtizedek óta imádkoznak, hogy jussunk el hozzájuk az evangéliummal, azok ide jönnek, és lehet, hogy egy buszmegállóra vannak tőlünk. Tehát, hogy itt vannak, és annyi ilyen sztori van, hogy eljönnek, és megtérnek, és visszamennek, és visszaviszik a saját helyükre az evangéliumot, olyan helyekre, ahova mi soha nem jutnánk el. Tehát furcsa ez, hogy Jézus még így faluról falura járt, most meg egy ilyen világban élünk, hogy mindenki mozgásban van, de a feladat nem változott, hogy az evangéliumot hirdessük. Úgyhogy ezt látjuk. Aztán ez Jézusnak a második galileai turnéja, ő csinált ilyen körutakat. Körbe ment, aztán megállt egy ideig. Az elsőt a Lukács 4-ben látok, és itt másodszor valószínűleg visszamegy ugyanazokba a falukba, a településekre, ahol már egyszer járt, és most már a tanítványokkal megy, és ugye néhány emberrel, akinek az életét megváltoztatta. Ezt látjuk itt. És nézzétek, hogy annyira tetszik nekem, hogy Lukács itt a nőket emeli ki. Figyeltétek? Hogy azt mondja, hogy vele volt néhány asszony, és itt említ egy Zsuzsanna nevűt, egy Johanna nevűt, és egy Máriát, és annyira tetszik nekem ez, hogy Jézus ezzel így kontrasztot állít, meg Lukács, aki leírja az evangéliumot, hogy látszik, hogy Jézus mennyire másként kezelte a nőket, mint az akkori vallási vezetők, vagy akár csak a férfiak. Az volt a reggeli imája farizeus férfiaknak, hogy köszönöm, Uram, hogy nem teremtettél pogánynak vagy nőnek. Tehát, hogy nagyon durva, hogy akkoriban így álltak a nőkhöz, és Jézus annyira más, vele vannak ezek az asszonyok. És ő viszi őket magával, nem zavarja, hogy valószínűleg néznek rá többiek, hogy te így miért viszel magaddal nőket. És mennek vele ezek az asszonyok. Ugye akkoriban az volt, hogy alsóbb rendűnek tekintették a nőket, de ha belegondoltok, ma ugyanez van. Hogy a világban annyira jelen van az, hogy a nőkre úgy néznek a férfiak, mint tárgyakra, akiket használni kell. Ahogyha a nők vagytok itt a teremben, akkor tudja, hogy ezt a saját bőrötökön éreztétek. Elég csak végigmenni az utcán, csak megjegyzéseket kapni, vagy lehet, hogy otthon. Tudod, tehát, hogy ez benne volt, és ugyanaz van, hogy hajlamosak vagyunk így alsóbbrendűnek tekinteni. Ki az, aki volt a kiállításon esetleg tegnap vagy tegnap előtt a Golgotába? Na, és jó volt? Szóval, hát borzasztó, de gondolom ilyen hatásos nagyon. Tehát, hogy erre, ezért csinálta a budapesti Golgota ezt a kiállítást, hogy felhívja erre a figyelmet, hogy mekkora gond ez ma, hogy ma is alsóbbrendűnek tekintjük. Sokszor nőket is, de férfiakat is, és tárgyként tekintünk rájuk, és az emberkereskedelem ezért virágzik. És az is érdekes, nem? A Bibliában Jézusnak az összes ellensége férfi volt. Nem látunk egy nőt se, aki így belekötött volna. Ez érdekes. És azt látjuk, hogy az Ószövetségben is Isten használta a nőket. Ott van a prófétanő, Miriam, Debóra. Vannak csomóan. És az Új Szövetségben is Pál még valamelyik levelébe írja, hogy üdvözlöm Fébét, aki a kenkrei gyülekezet szolgálója. Tehát Isten az egész világ, egész történelemben nem alsóbbrendűként tekintett a nőkre, és használta őket. És Jézus is itt van. És látjátok, ezek a nők azt mondja, hogy támogatták anyagilag Jézus szolgálatát. És ez annyira döbbenetes nekem, nem? Hogy Jézus, itt van az Isten fia. És ő így, tudod, a kövekből tudott volna kenyeret csinálni, akkor a porból tudott volna pénzt csinálni. És ő annyira megalázta magát, hogy emberek adományaiból élt. Így tudott menni, és így tudta végezni a szolgálatát 0-tól 24-be. Hogy voltak, akik mellette álltak anyagilag, és még nőktől is elfogadott pénzt, és nem derogált neki. Szerintem ez szimpatikus Jézusban. És a társaság az azért, hagy némi kivetni valót, itt van Mária Magdaléna, akik a démontól szabadított, meg 7 démon ment ki belőle. Azért gondoljátok, ez milyen vad ember lehetett. Egy erkölcstelen asszonynak tartja a hagyomány, ez nincs benne a Bibliában. És aztán ott van Johanna, akiről azt olvasok, hogy Herodes egyik főemberének a felesége. Tehát magyarul egy diplomata feleség. Ez a főember, ez az volt, aki a királynak a privát vagyonát kezelte, tehát a privát brókere. És ő neki a felesége. Tehát ez egy ilyen pénzes csajszi volt valószínűleg. És itt van ez az erkölcstelen Mária, meg itt van ez a diplomata feleség. És együtt vannak itt Jézus mellett. Jézus mellett eltűnnek a különbségek. És ott van, ott mindenki elfér. Úgyhogy Jézus itt aztán rátér a témára, amit beharangoztam, és nézzétek, ezt kezdi mondani a 4. verstől. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és ahogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, 100-szoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott. Akinek van füle, a hallásra hallja. Itt megállok egy kicsit. Ez nagyon tetszik ez, hogy azt írja, hogy most nagy sokaság gyűlt össze, és Jézus elkezdett tanítani, de hogy előtte láttuk, hogy ő falvakba is tanított, meg egyesével is tanított, meg kiskörbe is. Tehát akinek igazán olyan szíve van, hogy tanító szíve, annak tök mindegy, hogy mekkora a közönség. Ezt észrevettétek a világban? Hogy annyira láttam ilyen embereket az életem során, aki ugyanúgy felkészült egy 3 fős bibliaórára, mint hogyha felkészült volna egy nagy tanításra. És annyira tetszik ez nekem, hogy Jézus ilyen ember volt. Őt nem érdekelt, hogy egy emberrel beszélget privátba, vagy ezrek hallgatják, ő tanított, és akarta átadni. Őt nem a reflektor érdekelte, tudjátok, vagy az, hogy rám minél többen figyeljenek. Sőt, néha még, mintha így menekült volna is ebből legszívesebben, de hát tudta, hogy úgy lesz hatékony, ha többen hallják, úgyhogy nem küldte el a tömeget. De itt pont egy ilyen esetet látunk, hogy tömegek hallgatják, és egy példázatot mond. Most a példázatról azt kell tudni, hogy néhány ilyen óvatossági jelzés, jó, ilyen felkiáltó jeles, hogy a példázat az sosem egy allegória. Most ezt mindenki értette, ugye? Az allegória az lenne az, hogyha valamit teljesen leképezünk a valóságból, tehát hogy ugyanazt mondjuk el, csak képletesen. A példázat az nem ilyen, mert a példázatban az a közös, az összes példázatában Jézusnak, hogy egy fő üzenete van. Tehát nem arról szól a példázat, hogy minden egyes kicsi, apró részletét meg tudod feleltetni, hogy ez mit jelent teológiailag, mert egyébként így lehet félremenni, nagyon teológiailag. Példázatnak egy fontos üzenete van. Mondd egy történetet, amiből egy dolog akarja, hogy átjöjjön. Hogyha ezt nem tudjuk, akkor például elkezdjük elemezni ezt a történetet, és akkor elkezdünk ezen agyalni, hogy akkor most ki a föld, akkor most mindannyiunkban van ilyen rossz tala is, meg jó tala is, vagy akkor valaki rossz, vagy mi lesz azzal, aki rossz, vagy tudod, tovább visszük a gondolatot. A példázatnak az a lényeg, hogy nem kell tovább gondolni, hanem Jézus mindig összefoglalja, hogy mi a fő üzenete. Vagy például ott van a 10 szűznek a példázata, ugye? Hogy van 5 eszes, meg 5 bolond, és kimennek, és a bolondoknak nincs olajuk, és akkor jön a vőlegény, és mindegyik elalszik, de fölébrednek, és akkor a bolondok rájönnek, hogy nincs olajuk, és akkor kérnek a másikoktól, és azt mondják, hogy bocs, de akkor nekünk is, meg nektek is nem lesz elég, úgyhogy, és akkor bemennek az okosok a vőlegénnyel, a boták meg itt maradnak. Ezt biztos ismeritek legtöbben. És ezt a történetet például elkezded elemezni, és nem tudod, hogy ez egy példázat, hanem azt gondolod, hogy egy allegória, akkor elkezdesz gondolkozni, hogy mi az olaj? Mitől lesz valaki buta? Akkor aki buta, az akkor most nem üdvözül, vagy akkor most akkor mit jelent, hogyha nektek is adunk, akkor nem lesz elég, akkor ez most a jó cselekedetek, vagy a szent szellem? Vagy tudjátok, így elkezdünk agyalni, és teljesen hamis teológiát lehet gyártani. Köszönő viszonyban nincs a Bibliával. Én hallottam ilyeneket. Miközben az is egy példázat, aminek annyi a lényege, hogy készülj fel, legyél kész, ennyi. Ezt akarta Jézus érzékeltetni. És itt is a magvető példázatában van egyetlen egy kulcsüzenet, amit most előre is ugrok egy kicsit, hogy ez alapján nézzük meg, nézzétek. 18. versben azt írja, hogy vigyázzatok tehát. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy tehát, akkor összefoglalja, hogy mire gondol. Miért mondta? És azt mondja, hogy vigyázzatok tehát, hogy hogyan hallgatjátok. Ennyi az üzenete ennek a példázatnak, ennek a magvető példázatának, és ezt fogjuk megnézni így a gyakorlatban. Szóval az alaphelyzet, hogy Isten adja az igéjét, ugye elmondja, hogy az ige a mag, hogy Isten küldi az üzenetét, az igéjét az embereknek. És Jézusnak az az üzenete, hogy figyelj oda, hogy hallgatod Isten üzenetét. Mert azt szeretné Isten, hogyha a gyümölcsöt teremne az életünkbe. Nem tudom, hogy vagytok-e úgy, hogy adtok a gyereketeknek valamit, és nem használja, vagy nem érdekli, és zavartiteket, hogy így nem éri el a kívánt hatást. Nekem az anyukám egyszer adott, lehet, hogy hoztam 3-3-ast, és kaptam egy tanulási módszerek című könyvet. Nem volt túl vastag, de tudjátok, hogy annyira hiányzott nekem, mint hátamba a kés, tehát hogy így, úgy éreztem. Úgyhogy abszolút így hetekig rá se néztem. Na, de ő nem az a fajta, aki így annyiba hagyta, nem mondta, hogy tessék végigolvasni, és jegyzetelt ki. Peti az röhög. Igen, te is megkaptad? Lehet, hogy tovább örökítettem. Akkor azért... Lehet, hogy odaadom. Nem. Egyetemhez is jó. Na, szóval, hogy kaptam egy ilyen könyvet, és abszolút nem érdekelt, és ő így rám erőltette, és tényleg kijegyzeteltem, és sokkal jobb tanuló lettem tőle. Tehát megtanultam tanulni. És valahol ez van itt, hogy Isten adja az igéjét, és annyira jó szándékkal adja, és annyira szeretné, hogyha egy gyümölcsöt teremne az életünkbe, de rajtunk egy kicsit múlik, hogy hallgatjuk. Ezt fogja Jézus itt mondani. Nézzétek! Azt mondja, hogy kiment a magvető vetni. Jézus mond egy ilyen teljesen hétköznapi dolgot, mezőgazdasági példa parasztoknak, azok voltak ott, földművesek, bocsánat, ugye senki nem vette magára. Jó. És elkezdi mondani, hogy 4 fajta talaj van, ahova megérkezik Isten igéje, a mag. Gondolkozunk erről így, jó, és majd kicsit átmegyünk ilyen workshopba, hogy majd teszek fel kérdést, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogyha valaki bátor és meri mondani, hogy szerintem 2 módja van, vagy 3 alapvetően, hogy az ige hozzánk érkezik ma. Egyrészt szerintem, amikor így egyedül ülsz a Bibliáddal, és olvasod, vagy amikor, például most, hogy hallgatsz valamilyen tanítást, akár online, akár személyesen, de hogy nagyjából ez a 2. Hogy gondoljátok ebbe bele a mi helyzetünkbe, hogy olvassuk. És azt mondja, hogy van 4 fajta talaj, az egyik az az útfél, ugye, ahova esik. Ahol olyan kemény, ugye ott járnak az emberek, ott letapossák a földet, és olyan kemény, hogy hiába esik oda a magocska, a madarak hamarabb felkapkodják és elviszik a magot, még mielőtt bármi eső jöhetne és bemoshatná akár beljebb. Ugye? Aztán azt mondja, hogy van a sziklás talaj, azt úgy kell elképzelni Izraelben, hogy voltak ezek a részek, ahol ilyen szikla párkányok voltak, és ugye ráment egy kis föld, vagy ráfújta a szél a homokot, és ezért az ilyen nagyon meleg volt, és így könnyen kikeltek a magok, de ahogy ment volna a gyökér, így lefejelte a sziklát, mint vakonda kerti csapot, és nem tudott tovább menni mélyebbre. Úgyhogy így megállt, és nem tudott soha gyümölcsöt teremni, előbb-utóbb elszáradt. Jó volt, nem? Akkor van a harmadik talaj, amiben az a durva nekem, hogy az egy jó föld. Mert tövises, annyira termékeny az a talaj, hogy még a tövisek is így búrjánzanak. Tehát nem egy rossz talajról beszélünk, csak olyan talajról, ami tele van mindennel. És ezért megfojtja az igét a mag, a többi cucc. És aztán mond egy negyediket, ahol azért van jó föld, mert nem csak termékeny a talaj, hanem még gyomok sincsenek mellette. És ezért fel tud nőni a mag. És azt mondja, hogy százszoros termést hoz. Na, azt mondja, hogy 9. vers. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta nekik. Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának a titkait. Látjátok, akik visszakérdeztek, akik kíváncsiak voltak, azoknak azt mondja, hogy nektek megadatott, hogy értsétek. De a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. Jézusban látszunk egy ilyet, hogy sokszor így kitett egy ilyen példázatot, és azt mondta, hogy jó, nézzük meg, hogy ki az, akit tényleg érdekel ez a dolog. És ha nem érdekelt, akkor azt mondta, hogy valami magokról, meg valami földről volt, nem érdekel a mezőgazdaság. És hazamentél. De ha rájöttél, ha szellemileg kíváncsi ember voltál, és érdekelt, akkor meg elmentél, és elkezdted kutatni, vagy oda mentél Jézus, hogy ez most mit jelent, és forgattad az agyadba, és azt mondja, hogy nektek megadatott, hogy értsétek. Szóval a példázat egy kicsit olyan, mint egy előszoba, ami így megszűri az embereket, hogy akkor most érdekel, vagy nem. És a kulcs az itt a 11. versben jön. Nézzétek, Jézus elkezdi magyarázni, hogy mit jelent ez a példázat. És azt mondja, hogy a példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Enélkül nem érthető az egész. Hogy a mag az Isten igéje. Akinél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután eljött az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Akinél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Szóval Jézus megmagyarázta. És akkor kicsit menjünk bele, jó? Kicsit szétszedjük ezt. Azt mondja, hogy a mag az Isten igéje. Ha belegondoltok ebbe a képbe, hogy Jézus miért pont a magnak a példáját hozza? És szerintem azért, mert a mag az egy olyan dolog a természetben, hogy egy iszonyú pici dologból tud lenni egy irtózatosan nagy. Tehát egy nagyon nagy potenciál van, lehetőség abban az icipici kis magba, ami tenyerembe elveszik. Abból az icipici magból ki tud nőni egy nagy fa, ami még több gyümölcsöt tud teremni, akár százszor annyit, ezerszor annyit. És Jézus azt mondja, hogy a mag az Isten igéje. Tehát a Biblia, Isten igéje, annak pont ugyanilyen potenciálja van az életünkben. Ezt nem tudom, hogy így tudatosult-e már bennetek. Hogy nem csak tartunk egy fekete könyvet a kezünkbe, vagy aki trendibb, az rózsaszint, Eninek van ilyen rózsaszín bibliája, hanem hogy ez egy olyan potenciál, amitől az életünk az akkorát nőhet, mint ahogy a magból egy nagy fa lesz. Durva, nagy potenciál. Tudjátok, hogy miért olvassuk a Bibliát? Pár hete tartottam erről egy tanítást a Pesti Golgotában, hogyha valakit érdekel, ott részletesebben beszéltem erről, ez a cím, hogy miért olvassuk a Bibliát, de egy pár dolgot kiemelnék abból. Ilyen dolgokat ígér az ige, hogyha az igét hallgatjuk. Mit okoz az az életünkbe? Például azt mondja, hogy Isten igéje az bölcsé teszi az együgyűt. Hányan érezzük azt, nem? Hogy ott van egy döntéshelyzet, és nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Nem tudunk jól dönteni, nincs elég bölcsességünk hozzá. Úgy érezzük magunkat, hogy együgyűek vagyunk, és akkor ez egy nagyon szép szó. És azt mondja, az az ígérete Istennek, hogy az ige, az még az együgyűt is bölcsé teszi. Egy egyszerű ember, aki amúgy buta, a Bibliával a kezében bölcsebb, mint egy 3 PhD-vel rendelkező tudós. Értitek? Ez az ígérete Istennek. azt is mondja, hogy ez az, ami tud segíteni minket, hogy gyümölcsöt teremjünk. Az első Zsoltárban megnézhetitek. Azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az Isten igéjében gyönyörködik éjjel és nappal. És azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ami nem csak hogy időben, hanem még hamarabb megtermi a gyümölcsét. És azt mondja, hogy minden dolgában jó szerencsés lesz. Egyszerű fordítás úgy mondja, hogy minden sikerül, amit tesz. Ilyen ígéretei vannak Istennek, hogy az ige az ilyen potenciál az életünkbe. Hogy mi egyszerűen gyönyörködünk Isten üzenetébe, az ilyet tud nőni az életünkbe. Ezt tudja csinálni. Azt mondja, hogy ez a táplálékunk. Hogy amikor keresztényként újjászületünk, először megtérünk, megszületik bennünk egy új ember, egy bébi keresztény. És az tud növekedni, és annak a tápláléka az ige. És annyira durva nekem, hogy ma fizikai értelembe véve a világon az összes előállított élelmiszernek az egyharmada megy a kukába. Az egyharmada. Abból a mennyiségből, ami a kukába megy. Tudjátok, hogy az összes éhező embert napi 4-szer meg lehetne etetni? Szóval valahol lelkileg néha ugyanezt érzem, hogy ott vannak a Bibliák tömegével kinyomtatva, de tudod, ha nem vesszük magunkhoz, akkor így elsorvadunk és éhezünk. És azt mondja, hogy ha viszont vesszük magunkhoz, akkor erősek leszünk. Vagy azt mondja, hogy ez a fegyverünk, Efézus 6.17, hogy a lélek kardja, az az Isten igéje. Annyi mindennel harcolnak a keresztények, pedig csak ez az egyetlen fegyverünk, az ige. Ezzel tudunk menni, és lerombolni az emberek fejében az okoskodásokat, amit az ellenség Isten megismerésével szemben emelt. Vagy ilyen apró dolog, hogy a Bibliából ismerjük meg Jézust. És azt mondja Jézus, hogy atyám, ugye ez az egyik kulcsverse itt a gyülekezetnek, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az nagyon sokszor úgy van, hogy az igét hallgatjuk. Vagy egy tanításon ülsz, és többet megértesz Istenből, jobban megismered, és örök életed van. Elég jó potenciál, nem? Ez a mag, ez az Isten igéje. Ezért ennyire fontos. És akkor nézzétek, azt mondja, hogy van négyféle reakció erre. Ez útfélre esett, hogy még azelőtt elkapkodja a gonosz, hogy ez a folyamat az egyáltalán elindulna. Ez az az ember, aki hallja az igét, lehet, hogy itt ülsz tanításon, lehet, hogy minden héten itt ülsz, vagy minden héten megnézed a neten, vagy nem tudom, kinyitod a Bibliádat, de nem figyelsz rá tudatosan, nem foglalkozol vele. Igazán el se indul az a folyamat benned, hogy a lelkedet megérintse, mert lehet, hogy már az jár a fejedbe, tudod, hogy mi lesz az ebéd, vagy hogy holnap mi lesz a munkába, vagy nem tudom, bármi egyéb lehet. És hogy nem tudatosan figyelsz oda, csak így beülsz. Én nagyon sok tanítást ültem így végig sajnos, hogy jó, ennek el kell menni, és akkor utána lehet beszélgetni a többiekkel, tudjátok? Tehát, hogy így annyira nem adtam át magam, hogy ez igaz dolgozzon bennem. És ez nem jó. És nézzétek, hogy annyira durva, hogy ott vannak a madarak. A madarak Jézus példázataiban mindig az ellenség. És azt mondja, hogy ott van, és elkapkodják az égi madarak. Hogy az ördög az pontosan tudja, hogy mikor és hol hirdetik Isten igéjét. Pontosan tudja, mikor nyitott ki a Bibliádat, pontosan tudja, hogy ma eljöttél gyülekezetbe, és Pálhegyi Feri bácsi, aki pár hete hunyt el, ő mondta ezt, ő egy ilyen házasság gondozó, családgondozó ember, nagyon jók az előadásai. Ha bárki házasságra készült, ajánlom, hogy hallgassátok meg. És ő mindig úgy kezdte az előadásait, hogy köszöntjük az Úr Jézust, mindig el szokott jönni. Az ördögöt nem köszöntjük, pedig ő is el szokott jönni. És milyen igaza volt, hogy az ördögnek ez a stratégiája, hogy nem baj, ha itt vagy egy tanításon, tudod, csak ne figyelj oda. Abba a pillanatban, hogy elkapkodja a szívedből az üzenetet. Nehogy beléd menjen és elinduljon ez a folyamat, mert tudja, hogy a hit hallásból van. Ha hallgatod, előbb-utóbb hinni fogsz. És nősz ebben. Szóval, gyakorlatban ez hogy néz ki? Azt hiszem, hogy mi az, ami így elveheti a figyelmünket. Én azt hiszem, hogy maga egy tanító is elveheti. Nekem volt olyan, hogy valaki odajött hozzám egy tanítás után, és azt mondta, hogy figyelj, említettél valami illusztrációt egy filmből, és ez engem totál visszakapcsolt a régi életembe, és azzal foglalkoztam utána végig, és nem tudtam odafigyelni. És mondtam, hogy bocsánat, de tényleg, nagyon sajnáltam. Mert az szörnyű, ha én magam vonom el az Isten igéről a figyelmet, tudod? Azt hittem, hogy segítek, azt nem. Szóval van ilyen. Azt hiszem, hogy az is egyébként, hogyha a tanító unalmas, Valaki találkozott már olyannal? De jó kérdés. Szóval, hogy igen, azt hiszem, hogy mi, hogyha valakik itt mondjuk pásztorok lesztek, fiatalok, vagy tanítotok, vagy Bence jövő héten fog tanítani, no pressure. Nem, azt hiszem, hogy van felelősségünk ebbe, hogy érdekesen tanítsunk. Egyszerűen azért, mert érted, nehogy már miattunk menjen el a mag a szívekből, de azért nem csak a tanítókon van felelősség, ugye? Annyi minden elveheti a figyelmünket, például a vita, ami a kocsiba volt, és még az van bennünk, és az ördögénk, nem tudom, észrevettétek, hogy vasárnap reggel mindig hozza a galibát, igaz? Mindig valami vitát kell okoznia. Mi meg így besegítünk neki, vagy ott vannak, hogyha valaki odasug valamit, tudod, és már elvontad a figyelmedet. Szóval szerintetek hogy lehet? És most ez tényleg kérdés, hogy vannak olyan taktikák, amik nektek segítenek abban, például egy tanításon, hogy oda tudjatok figyelni. Vagy amikor kinyitjátok az igét, hogy ez tényleg egy tanulás legyen Istenről. Vannak ilyen tanácsaitok? Vagy tippek? Vagy ami nektek bevált? Vagy ennek senkinek nem okoz gondot. Vagy csak túl sokan vagyunk. Igen, ismerős. Na azért, ha valakinek van, akkor közben tegye már fel a kezét, jó? Mert akkor fel fogom szólítani. De most így nem csinálok ilyen kínos csendet. De tényleg, én például ilyeneket írtam le, hogy nekem személyesen, az, nem tudom, hogy láttátok-e, hogyha vendégtanító jön, akkor én mindig egy jegyzetfüzettel ülök be a tanításra. Egész egyszerűen az, mert én megtapasztaltam magamon, hogy ha valamit leírok, lehet, hogy soha az életben többet nem nézem meg, tehát nem azért írom le, hanem azért, mert akkor négyszer annyira rögzül, vagy nem tudom, sokszor annyira rögzül. És vissza tudom idézni magamba hetek után is, hogy miről volt szó. Csak azért, mert jegyzeteltem. Vagy egyszerűen szerintem az a tudatosság, hogy úgy jössz gyülibe, hogy hú, van egy ilyen gyülekezet Amerikából. Jó, kicsit ilyen karizmatikus, hogy az elején mindenki felemeli a Bibliáját, és akkor van egy ilyen mondóka, amit elmondanak együtt. És az egyik része ennek a mondókának ez ez, hogy ma az Isten igéjére leszek tanítva, ezért az elmém kész, a testem figyel, és nem leszek többé ugyanaz, mint voltam. És így tudatosítják az elején, hogy most nem csak azért van tanítás, mert ez szokott lenni egy gyülekezetbe, hanem hogy azért jöttem, mert tanulni akarok. És ez szerintem egy óriási dolog, ha így jöttök, vagy így kapcsoltok be otthon egy tanítást, hogy most tanulni akarok, és nem leszek ugyanaz, mert most Isten igéjével fogok találkozni. Vagy bibliaolvasásnál. Jaj, a jegyzeteléshez, Jancsi, annyira tetszik nekem. Ugye, még nem a tanításon, de nem tudom, észrevettétek, hogy a dicsőítésre mindig úgy ül be, hogy nála van egy jegyzetfüzet, és fölírja az összes éneket. Döbbenetes. Volt egy ilyen bácsi is az előző gyülekezetben, Nagy János bácsi, aki egy baptista lelkipásztor volt, és ő minden éneket felírta, és ő másnap még újra játszotta azokat az énekeket harmóniumon. De értitek, úgy jött, hogy ő tudatosan foglalkozott azzal, ami történik, nem csak kibírta a gyülit. Úgyhogy bibliaolvasásnál meg ajánlom azt nektek, hogy amikor kinyitjátok, akkor tényleg ne úgy gondoljatok erre, hogy na, most végre olvasok, mert már egy hónapja nem olvastam, és már iszonyat bűntudatom van, és most miért néztek így? Senkinek nem aktuális, jó. Tehát, hogy ne úgy nyissuk ki, hogy na most végre letudok valamit, hanem hogy gondoljatok ebbe a potenciálba, mint egy mag, amit most elültetsz, és az nőni fog, megállíthatatlan, és az teremni fog az életedbe gyümölcsöt. Én még sokszor azt csinálom, hogy amikor kinyitom a Bibliát, nagyon egyszerű, rövid imát mondok. Csak azért, hogy tudatosítsam magamba azt, hogy most nem csak olvasok betűt, hanem hogy Jézus, én most téged szeretnélek jobban megismerni. Mutatkozz be. És ez az egyszerű dolog, ez annyira tud segíteni. És azt hiszem, hogy fogok ebbe segíteni. Most például kidolgoztam egy olyat, hogy 3 hónapos ilyen bibliaolvasási terv, hogyha napi 3 fejezetet elolvasol, ami kb. 1 fejezet 3 perc, tehát napi 3x3 percet töltesz ezzel, akkor 3 hónap alatt végigolvasod az Új Szövetséget. Én most ez alapján megyek, amellett, hogy ugye készülök az Isten tiszteletekre. És majd gondoltam rá, hogy lehet, hogy majd jövő év elején csinálunk egy ilyet, hogy tudod, találj még 2 ember, csak hogy 3 legyen. És akkor 3-an bátorítsátok egymást, hogy olvassuk együtt a Bibliát, mert óriási dolog, ha a rendszerességet be tudjuk vinni az életünkbe valahogy. Na, ez az, ami a útfélre esett mag, hogy így elkapkodja az igét. Itt van a sziklás talaj, amikor ott van a nyitottság, ott van a lelkesedés. Ott van az érdeklődés, de hiányzik a gyökér, mert nincs elég talaj, amibe belemenjen a gyökér. És ezen gondolkoztam, hogy annyira sokszor ilyenek vagyunk, nem? Hogy ott van a talaja az életünknek, de alatta, amit senki nem lát, jó talajnak tűnik, tudjátok, mert nincs rajta gyom, mert a gyom se él meg. De hogy ott van, és egy jó talajnak tűnik, és azt senki nem látja, hogy pár centivel alatta van egy ilyen betonréteg. Annyira tudunk ilyenek lenni, hogy azt mondjuk, hogy tudjátok, abszolút pozitív, lelkes ember vagyok, jövök Gyülibe, de pár centivel alatta ott egy betonréteg, és az alá nem engedem Istent. Az alá nem engedem, hogy bemenjen az ige, és így hasson az életemre. Tudjátok, hogy vannak területei az életemnek, amit nem adok át Istennek, hogy oda ő bemenjen. Tehát igen, Uram, megkapod a vasárnap reggelemet, de nem kapod meg a karrieremet, mert az az enyém. Igen, Uram, megkapod a vasárnap reggelemet, de nem kapod meg a pénzügyeimet. Azt majd én menedzselem, azt köszi, azt tudom intézni. Igen, Uram, megkapod a vasárnap reggeleimet, de nem kapod meg a gyereknevelésemet, a párkapcsolataimat, egyáltalán a tisztaságomat. Tudjátok, annyira ott tud lenni ez a betonfal, úgyhogy kell a Hilti, ami feltöri azt a betonréteget, és remélem, hogy így ma is így majd tör fel egy-két betonréteg bennetek. Neki kell ereszteni a Hiltit. Nem szabad, hogy felületesek legyünk. Szerintem jó az, hogyha egy tanításra mindig úgy ültök be, hogy Uram, menj mélyebbre. Valami, amit eddig így betonfalba ütközött, az most menjen be. Aztán itt van a harmadik, ez a tövisek közé esett mag. Ez szerintem az, amikor az ige, vagy a lelki növekedésünk, az versenyzik valami mással az életünkbe. És ahogy mondtam, nekem most a készülésben ez volt a legmegdöbbentőbb, hogy ez a talaj, ez nem egy rossz talaj. Ez egy jó talaj, mert a gyom burjánzik rajta. Hanem pont ez a baj, hogy annyi minden másnak kell a föld, hogy az igének nem marad hely, és nincs tere az életünkbe. Például annyira lehet ez, hogy valaki tudja, tök tehetséges, és mondjuk nagyon jó vállalkozása van, ugye? És sikeres benne. Csak éppen belemegy napi 14 óra, és nincs ideje Istenre. Akkor az egy ilyen tövis, hogy megfojtja. Pedig egy jó talaj, mert tehetséges, ajándéka van, látszik, hogy tud, ami beleteszi magát, az sikerül, de a világ gondja, megfojtja. És ez olyan fura, hogy azt látom Istenbe, hogy így bölcs ebbe, hogy kinek mennyire ad sikereket, vagy mennyire ad pénzt. Nagyon sokszor szerintem így nem ad nekünk pénzt, mert tudja, hogy ez minket tévútra vinne. Valakinek meg semmi baj, valaki három vállalkozást menedzsel, és még mindig van ideje Istenre, és még mindig van ideje a lelki növekedésre. De szóval, hogy Isten ebbe bölcs, de erről beszél itt Jézus, hogy meg tudja folytani. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos mondat, amit így évekkel ezelőtt hallottam ezzel kapcsolatban, és azóta próbálom így folyamatosan betenni a gyakorlatba, hogy utazz könnyen, kevés súllyal. Ugye a hajóknál szokták ezt mondani, hogy minél kevesebb súllyal utazol, annál jobb. Amikor vihar van, akkor kidobálják a súlyt, mert akkor nagyobb biztonságban van a hajó. Nehezebben süllyed el. És azt hiszem, hogy Jézus ezt az alapelvet tanította. Ezt mondja Lukács 21.34-ben, hogy vigyázzatok, hogy ne nehezedjék meg a szívetek a világ gondja miatt, az élet gondja miatt. Szóval, hogy ez valami olyasmi, amire oda kell figyelnünk, mert főleg, ha tehetséges vagy, márpedig szerintem, mint a teremben mindenki az, akkor tele tudod tenni olyan tövisekkel az életedet, ami nőni fog, látványos lesz, zöld lesz, csak épp gyümölcsöt nem terem. Szóval, hogy vigyázz arra, hogy így mit engedsz be az életedbe. Vagy Pál is azt mondta, hogy ha ételetek és ruházatotok van, akkor elégedjetek meg. Tudod? Tehát akkor ne akarjál mindig többet. Mert akkor megnehezedik a szíved. És nem lesz tere az igének, hogy így hasson az életedben. Szóval én nagyon bátorítalak titeket. Ja, ez 1 Timóteus 6-8, ha valaki írja, amit Pál mondott. És nagyon bátorítalak titeket, és magamat is, hogy így nézzétek meg őszintén így ma délután az életeteket. És ne ilyen görcsösen, hogy igen, rossz föld vagyok. Nagyon valószínű, hogy jó föld vagytok. De lehet, hogy túl sok a tövis. Szerintem ma ez a legnagyobb kihívás, hogy annyi minden van az életünkben, hogy elfolytja a gyom Isten igéjét. Úgyhogy így néha kell gyomlálni. Én ezt szoktam csinálni. Most nagyon tudatosan már, hogy kiteszek az életemből dolgokat, befejezek, abba hagyok, nem foglalkozok vele. Mert szükségem van térre, hogy a családommal legyek, szükségem van térre, hogy Isten igéjével legyek, Mert különben, ha full stresszes vagyok, akkor képtelen vagyok növekedni lelkileg, szellemileg. Sokan jönnek, hogy így, tudod, így, aha, nektek Suzuki-tok van. És tudjátok, na most ez egy ilyen tök gyakorlati dolog, és nem azt mondom, hogy mindenkinek Suzuki kell, jó? De nekem annyira jó, hogy van egy tök olcsó kocsim, ami mindig indul, soha nem hagy úton, keveset fogyaszt, senki nem akarja ellopni, mert nem kell, és nincs vele gondom, értitek? És ez nem egy stressz. Ha én odaállnék a ház elé egy több milliós autóval, ember, azon stresszelnék egész nap, ezt mikor lopják el, vagy ott hagyom a városba, mikor viszik el. És lehet, hogy valakit ez abszolút nem zavarna, értitek? És nektek azért van több milliós autótok. És ez teljesen jó, tehát ez nem egy ilyen lelkiismereti kérdés. Inkább csak azt mondom, hogy ti nézzétek meg a ti életeteket, hogy mi az, ami így megnehezíti a szíveteket, ami így stresszbe tart. És lehet, hogy ki kell dobni, hogy legyen tere Isten igényének. Azért, mert hogyha nem marad időd lelki növekedésre, azt mondják, hogy növekedés lelkileg az olyan, mint a biciklizés, hogy vagy előre mész, vagy elesel. Tudod, olyan nincs, hogy valaki stagnál lelkileg. Olyan van, hogy vagy növekszik, vagy visszafele megy. Úgyhogy csináljatok teret. És aztán itt van a jó föld, a negyedik, ugye ez a kívánatos, ez van Isten szívén, hogy hozzunk százszoros termést. És Isten ebben érdekelt, hogy ő nem azért adja az igét, hogy legyen egy ilyen vallásos feladatunk, hogy ma is olvastam Bibliát. 200 évvel ezelőttig nem is volt mindenkinek nyomtatott, sőt, dehogy 200, addig nem volt nyomtatott Biblia a saját nyelvünkön. Aztán előtte, vagy azóta is, hát az utóbbi néhány évtizedben van az, hogy mindenkinek van, meg a telefonunkon van. Tehát Isten biztos, hogy ezt nem törvényként akarja, de mint egy mag, hogy irtózatos potenciál van benne, úgyhogy éljünk vele. És tegyünk meg mindent azért, hogy tudjunk növekedni lelkileg. És azon gondolkoztam, hogy milyen ez, amikor jó szívvel fogadja. Ugye ezt, hogy jó szívvel fogadják, és ezzel szeretném lezárni. És azt hiszem, hogyha szeretnél, valószínűleg ez úgy van, hogy kicsit van bennünk, mint egy szántóföldön, nem? Hogy van a széle, van a közepe, valahogy gyomos, és szerintem tudunk így egyre inkább jobb talaj lenni. Úgyhogy így talán ezeket, néhány ilyen kérdés, hogy gondold, lehet, hogy ezt, ha valaki jegyzetel, akkor ezt fel is írhatjátok, ezt a néhány kérdést, amit így Isten kegyelmének a fényében, tudva, hogy szeret titeket és elfogadott, de föltehettek magatoknak, hogy mi az, ami az én életemben elvonja a figyelmemet az igéről. A hétköznapokban, vagy akár vasárnap. Mi az? És az, hogy szálljatok szembe, mert madarakat az a jó, hogy el lehet hesegetni. Tudjátok? Nem kell az, hogy jaj, megeszik, de hát hesegesd el. Vagy a második kérdés. Nézzetek szembe ezzel, hogy van egy olyan pont most az életedben, ahol azt mondod, hogy innen tovább nem engedem Istent, mert ezt én menedzselem. Ha igen, akkor kérd a Hiltit. Ezt a szikla tűnjön el onnan. És a harmadik pedig azt gondolom, hogy így tényleg nézd meg az életedet, hogy mi mindennel foglalkozol. Nekem ez annyira segített. Csináltam néha ilyen életrendezést, hogy fölírtam, hogy mennyi elfoglaltságom van és felelősségem. És azt mondom, hogy oké, mi az, amire tényleg Isten hív? És mi az, amivel csak teletömöm a naptáramat? És kidobtam dolgokat. És fájt. Mert amiben az idődet beleteszed, ott van a szíved. Ahol a kincsed, az idő az kincs. Ott van a szíved. De néhány dolgot így ki lehet dobni. És ez azért fontos, mert itt Jézus azt mondja, elkezd Isten szándékáról beszélni. És igazából külön fejezet cím, ezzel fogom befejezni, ezzel a pár verse, három verse, de itt Jézus Isten szándékáról kezd beszélni. Nézzétek! Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel. Ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne. És nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Szóval Istennek ez a természet, hogy ő szeretne minket beavatni a titkaiba. Szeretné, ha megértenénk az igét. Szeretné, hogyha világosban lennénk, mint egy lámpás, ugye? Ő az, aki behozza a lámpást. És nem azért hozza be, hogy véka alá tegyük, vagy az ágy alá. Hanem azt szeretné, hogy világoskodjon, és mindenki lásson. És mindenki lássa Jézust az életünkön keresztül. És azt szeretné, hogyha legtöbbet nyernénk az igéből, ha már úgy is töltünk vele időt. Értitek? Mint a rossz nebuló. Azt szeretné, hogyha tovább terjedne tőletek. Úgyhogy azt hiszem, hogy hallgatni arany, De nem mindegy, hogy hogyan hallgatunk. Ez a mai fő üzenet. Úgyhogy ezt vigyétek magatokkal, és így szívleljétek meg. És én is viszem. Jó, és én is megszívlelem. Délután írom a kis listámat.